Mit lépnél? A megoldások nyomában.
Mit lépnél a természetben a komfortzónádon kívül? Tóth Krisztiánnal beszélgetek, aki teológus lelkész. Szia, üdvözöllek!
Sziasztok, üdvözlök én is mindenkit. Köszönöm, hogy itt lehetek veled, Ádám.
Már az elején szeretném a kulcs fogalmakat bedobni. El Camino Norte. Ez az, amiből kiindulunk, mert hogy te ezen indultál, vagyis hát elmentél erre a zarándok útra. De mi az, hogy Norte? Ebből több van már, hogy az El Caminóból, és ha igen, akkor ez melyik?
Alapvetően a leghíresebb a Camino Francés, tehát az úgynevezett francia út. Uh-huh. Ez bent megy kicsit a spanyol a félszigetnek a belsejében. Amit én választottam 4 éve, tehát 16 augusztus és szeptember időszakban, ez a Camino Norte volt. Norte spanyolul annyit tesz csupán, hogy észak.
Északi, ugye?
Tehát ez igazából így igaz, tehát a francia-spanyol határtól, ott a Pireneusok lábától indulsz, és akkor szépen a tengerparton végigmész nyugati irányba, és akkor így éred el Santiago városát.
Miért ezt választottad?
Hát én nagyon szeretem a tengert, és picit így az augusztusi spanyol időjárást is végig gondolva, hogy milyen meleg lesz, gondoltam, hogyha minden nap egy kicsit be tudok csobbanni a tengerbe, akkor ez úgy segíteni fog és felfrissít.
Lehet, hogy van a hallgatóink között olyan, aki nem annyira tud sokat még így az El Caminóról, úgyhogy egy ilyen 2-3 mondatban elmondod, hogy ennek mi a lényeg, aztán majd kifejtjük.
Az El Camino zarándokút talán a világon az egyik leghíresebb olyan túra, kirándulás, lelki utazás, amit nem csak évtizedek, de mondhatom évszázadok óta felkeresnek. Alapvetően történelmileg hívő emberek, szerzetesek, de az utóbbi évtizedekben, években nagyon sokféle ember, tehát hogy nem feltétlen párosul ez hittel. Nálam nagyon fontos szerepe volt a lelki utazásnak is, rendszeresen imádkoztam, útközben igeverseket tanultam, és hát van az útnak egy vonzása gasztronómiailag, természet szeretet szempontjából, sport teljesítmény szempontjából, mert azért valljuk be, hogy több mint 800 kilométert kell megtenni lábon, körülbelül 30 nap alatt, tehát azért ez egy komoly kihívás. És hát rengeteg kalandvágyó ember érkezik ide évről évre szerte a világból. Tehát én találkoztam amerikaiaktól kezdve, kínaiakon át, Európa mindenféle nációjából, és jó volt így együtt menni.
Azt hiszem, hogy egy nyugis beszélgetés következik. Akik természetkedvelők és érdeklődnek így a túrázás iránt, azok mindenképpen dőljenek hátra és élvezzék ezt a műsort. Különösen ajánlom neked ezt az epizódot, ha érdekel a testi és lelki felfrissülés, a kiszakadás a hétköznapokból, a komfortzónád feszegetése, esetleg az újrakezdés. Tóth Krisztiánnal beszélgetek, mit lépnél a természetben a komfortzónádon kívül.
Mit lépnél? Mit lépnél? És most következzen a podcast, ami minden oldalról körbejárja a témát. A kérdés csak az, hogy te mit lépnél? Mit lépnél? Haladjunk együtt lépésről lépésre, gondolkodj velünk és találj rá a saját válaszodra. A saját válaszodra. Mit lépnél? A megoldások nyomában. Aki az első lépést teszi, Rédül Ádám.
Mit lépnél a természetben a komfortzónádon kívül? Ez a mit lépnél, amiben a megoldásokat együtt keressük, vagyis nem abszolút válaszokat hozok a mai napon sem, hanem egészen egyszerűen arra sarkallak, hogy velünk együtt gondolkodj, és kialakítsd a saját válaszodat. Ebben most Tóth Krisztián segít nekünk, és az El Caminóról kezdtünk egy kicsit dumálni. Egyébként én is nagyon sok helyen olvastam azt, hogy ez már nem feltétlen hittel összekapcsolt cselekmény vagy esemény. Nagyon sokan mennek lelki békét keresni, megnyugodni. Ebben valószínűleg eléggé nagy százaléka van annak is, hogy ez egy magányos dolog, nem?
Alapvetően lehet egyedül. Én így mentem, tehát ez még a leány kérés előtt volt, és a következő évben kötöttünk házasságot feleségemmel. Tehát 2016-ban...
Na várjál, bocsánat, itt egy pillanatra meg kell állítsalak.
Meg kell álljunk. Igen.
Köze van ennek a témának ahhoz, hogy elmentél lenyugodni, átgondolni a dolgokat, vagy ez ettől független amúgy is mentél volna, és amúgy is megkérted volna Veronikát?
Hát nagyon jól látod, Ádám, köze van ahhoz, hogy én tudatosan készítettem magam egy olyan bő egy hónapra, amikor át tudom gondolni az életem, tehát nagy döntések előtt a Camino az különösen javallott, tehát akár én azt mondanám, hogy fiatal felnőttként, akár mondjuk egyetemet, főiskolát végezve, és még nem elhelyezkedve a munkavilágába, mindenképpen jót tesz egy embernek, de több olyan 40-50-es férfivel is találkoztam, vagy nővel, akik ilyen életközepi válság, esetleg életrendezés idején jöttek el. Hát én, mint fiatal felnőtt mentem el erre az útra, és hát az lett belőle, hogy amikor hazajöttem abban a hónapban, megkértem a Veronika kezét, igen, ez egy ilyen áldott hozománya lett az útnak alapvetően. De amit kérdeztél, egyedül mentem. Én egyedül mentem a sátrammal, a hátizsákommal, de egyébként ismerek olyanokat, akik mondjuk párba mentek, tehát már házas párként, nem is először. Van egy ilyen baptista lelkésztársam is, aki feleségével már több egyszer volt kint, és egyébként csapatban is lehet menni. Mindegyiknek megvan, azt gondolom, az előnye, a hátránya. Én nagyon élveztem azt, hogy egyedül tudtam menni, kikapcsolódni egy pár hetet, és végig gondolni így az életemet, rendezni a gondolataimat fejben.
Én azt gondolom, hogy pont valami ilyesmiben lehet ennek az ereje, hogy egy kicsit egyedül vagy, kiszakadsz így a hétköznapokból, elgondolkodhatsz. Egy idő után lehet, hogy ez akár unalmas vagy magányos is lehet, de ugyanakkor pont azok a találkozások, amik idegenekkel, más zarándok úton lévőkkel történnek, azok lehetnek, amik olyan beszélgetések, amik előrébb löknek egy kicsit így a saját elmélkedésedben. Legalábbis én így tippelném.
Így igaz, én azt tapasztalom, mert hitoktató is vagyok, lelkész, és foglalkozom fiatalokkal középiskolákban, hogy félünk, a mi generációnk picit fél és tart az offline terektől és az ilyen körülményektől, és bemenni az erdőbe, úgyhogy kijövünk a városokból, és a természetben vagyunk, ez kicsit egy ilyen offline történet, ami első hallásra szokatlan, ugyanakkor miközben ott vagyunk a természetben, akár pár órát, aztán pár napot, elkezdünk rájönni, hogy igazából ez az a közeg, amiben igazán önmagunk tudunk lenni, hiszen erre lettünk teremtve. Tehát én hiszem azt, hogy van nekünk egy teremtőnk, aki megalkotta ezt a gyönyörű szép földgolyót, és alapvetően az a rengeteg sok jó technikai dolog, és városok, és utak, és házak, és beton rengeteg, amikben élünk, ezek nagyszerű létesítmények, ugyanakkor maga az erdő, a növényzet, a teremtett világ, a tengerpart, azok az ösvények, amiken talán évezredekkel ezelőtt is jártak elődeink, azok az igazán olyan közegek, amikben meghallhatjuk akár a önmagunk belső hangját is, a lelkiismeretünk szavát is, de talán, és ez a legfontosabb, a teremtőnknek a hozzánk intézett szavait is.
És mennyire sikerült tényleg megvalósítanod ezt az offline dolgot? Nem csaltál, nem volt nálad telefon, azért nagyon szép helyeken mentél végig, gondolom ott a csábítás, hogy fotózgass.
Így van, be kell vallani, volt nálam egy okostelefon, amiben...
Na hát.
Igen, hát tudod, enélkül nem tudtam volna nagyon előrébb jutni, tehát egy olyan okostelefont vittem, amivel tudtam fotókat készíteni, amiben tudtam jegyzetelni, tehát minden nap írtam naplót. Az okostelefon által tudtam a GPS koordinátákat követni, mert azért minden nap teljesen új helyen jártam, ahol soha életemben azelőtt. Úgyhogy hasznos egy ilyen eszköz, mindenki maga döntheti el, hogy mennyit tölt az interneten. Én egy olyan készüléket vittem, ami nem volt internet előfizetés, tehát csak az előre letöltött térképet láttam, és maximum a fotózás, az SMS, naponta azért igyekeztem életjelet adni magamról a szeretteimnek, illetve hát ugye a GPS jel, amiket így tudtam követni.
Tulajdonképpen akkor így korlátoztad magadnak ezt a dolgot, ez tetszik, szimpatikus. És mennyire tolerálta jól az akkor még barátnőd ezt az egész sztorit? Hát nyilván a happy end az már ismert, mert rávilágítottunk, hogy azóta összeházasodtatok, de hogy nem lehet könnyű egy hónapig külön.
Ez így van. Volt egy közös jelünk, hogy minden este megcsörgettük egymást, kinek jutott előbb éppen eszébe, neki vagy nekem, és ritkán vettük föl, viszont a csörgetés az ugye ingyen van, és tudtuk azt, hogy él a másik. ez egy jó jel volt. Egyébként talán egyszer-kétszer egy nagyobbat skype-oltunk, ami tényleg, ha úgy vesszük, hogy egy vagy két hét el is telt, mondjuk a közepén emlékszem egy nagyobb skype-os videós beszélgetésre, az azért egy komoly kapcsolatban viszonylag sok idő, egy-két hét, de ezt előre megbeszéltük, készültünk rá, és ő is megértette, hogy nekem szükségem van egy olyan időre, amikor Istennel tudok lenni kicsit távolabb a kapcsolatrendszeremtől, munkámtól, és a hosszú távon beigazolódott, hogy ez egy jó döntés volt, és utána újult erővel, lelkesedéssel tértem haza szeretteimmel való kapcsolatba.
Tehát akkor ez erősített. Na jó, beszéljünk egy kicsit a legekről. Abszolút. Ki volt a legfurább fazon, akivel összefutottál? Nyilván rengeteg idegennel, zarándokúton lévővel beszélget ilyenkor az ember. Nyugodtan meghatározhatotta a furát a saját szótárat szerint, de mi volt a legkülönlegesebb élmény?
Na hát volt három olasz srác. Én amúgy nagyon bírom a mediterrán embereket, tehát ezért is mondhatom, most már járok vissza Spanyolországba, most már többször voltam a Caminón kívül is. De hát az olaszok, azok még a spanyolokon is túltesznek, és ez a három olasz srác egyrészt nagyon sokat beszélt, folyamatosan beszélt, mind a három egyszerre folyamatosan beszélt, és olyan viccesek voltak, és látszott, hogy nem nagyon készültek föl, akár ha a bakancsukat megnéztem, mondjuk háromból kettőnek legalább, és valahogy, azt hiszem két vagy három napon keresztül én folyamatosan beléjük akadtam, vagy az úton, vagy az albergbe. Az alberg az a zarándokszállást jelenti. És egy nagyon megható jelenet is előttem van az utolsó találkozásunkkor, mert egy kicsit lemaradtak. Hát úgy képzeld el, hogy két olasz srác megy, a saját hátizsákjuk rajtuk van, a kezükben egy hosszú bot, amin a harmadik srácnak a hátizsákját cipelik, és a harmadik srác kicsit lemaradva húzza a lábát, vélhetően megsérült, vagy kiment a bokája. Én ebbe megláttam nagyon így a testvéri összetartást, azt a szeretetet, hogy az a két srác, aki mehetett volna gyorsabban, kicsit besegítve a harmadik barátjuknak, egy időre átvállalták az ő terheit. Úgyhogy ez a kép így belém égett, úgyhogy ez egy nagyon jó emlék, amit így örömmel osztottam meg most vele.
Nagyon bajtársias. No hát akkor nézzük tovább a legeket, mert tudom azt, hogy egy hátizsákkal vágtál neki, és alapvetően te sátraztál, ugye?
Igen, emiatt talán egy-két kilóval nehezebb volt a táskám. Egyébként tapasztalt túrázók mondják azt, hogy a súlyodnak a 10%-át érdemes magaddal vinni a hátizsákban. Na nekem ez többre sikerült, mert még ugye
mennyire?
Hát, alapvetően egy olyan 85-90 kilóval bírok, és a hátizsákom lett ilyen 10-12 kiló. Ez a plusz pár kiló az a hálózsákomat és a sátramat jelentette. Viszont nem bántam meg, hogy vittem sátrat, mert hogy voltak olyan esték, azért nem sok, talán az éjszakák egy negyede, amikor vagy nem volt már az zarándokszálláson hely, vagy pedig ott ért az éjszaka, hogy két falu vagy két település között, és akkor nem estem kétségbe, egyszerűen kerestem egy jó helyet, akár az erdő szélén, akár hogyha elértem egy települést, mindig megkerestem a központot, a templomot, és a templomnak a kertjében, így stílszerűen is a Jóisten közelségében hajtottam álomra a fejem.
Azt hiszem megválaszoltad, mielőtt megkérdeztem, hogy mi volt a legkülönlegesebb szállásai, de akkor a zarándok helyeknél is álljunk meg egy picit. Ezek konkrétan erre a célra kiépített picike kis szállodák, vagy adott esetben az ott élő családokhoz be lehet költözni egy-egy napra, amolyan Airbnb feelinggel, hiszen elég sokan mennek ott zarándokúton, lehet, hogy erre építettek ott a helyiek.
Biztos a helyiek is vendégül látnak, egyébként leginkább ezek hivatalos, nyilvános szállások. A nagyobb része az állami fenntartású, de azért sok helyen van egyházi, tehát ilyen kolostor jellegű, ilyen közösségekben lehet megszállni.
Hogyan képzeljünk el egy ilyet? Tehát mint egy nagykori szoba, tehát többen vagytok egy szobában, kaptok egyáltalán ételt, mi történik egy ilyen helyen?
Pontosan a koris szoba, vagy éppen azt mondhatnám, hogy hostel, ami most elég nagy divat Európában, sok fele lehet menni. Képzelj el egy koedukált, mondjuk 20 ágyat tartalmazó jó nagy szobát, vagy termet, általában emeletes ágyakkal, és akkor ehhez tartozik ugye fiú-lány mosdó. Úgyhogy az első dolga az embernek lepakolni, találni egy megfelelő ágyat, letenni a hátizsákot, utána letussolni, és ugye ez mind megvan, akkor relaxálhat így este, előkészítheti a vacsiát, és általában korán reggel már úton vannak a zarándokok. Az ennek a logikája, hogy minél hamarabb elérd a következő, mondjuk 20 kilométerre fekvő szállást, mert ugye érkezési sorrendbe telnek be ezek.
Tehát akkor tulajdonképpen, hogyha jó ágyat szeretnél, akkor érdemes hamar érkezni. Ugyanakkor viszont nem biztos, hogy érdemes hamar érkezni, mert pont ez a lényeg, hogy ne egy kapkodás legyen az egész, legalábbis amennyire én utána olvastam ennek a témának, mielőtt elkezdtünk beszélgetni.
Abszolút így van, jól látod. Én ezt a versenyfutást az idővel, meg a többi zarándokkal ezt akartam elkerülni azáltal, hogy vittem sátrat, ezt javaslok mindenkinek. Én reggel szépen nyugodtan felkeltem, persze volt, amikor korán keltem, az utolsó célba érős hajnalt, azt már tényleg annyira az adrenalin bennem volt, hogy hajnali ötben voltam, mielőtt beértem Santiago-ra, de legtöbb reggel szépen felkeltem, megreggeliztem, kimentem a tengerpartra, sokszor csobbantam egyet, és szépen nyugodtan haladtam, úgyhogy nem volt probléma, ha naplementére értem el az általam kiszemelt célpontot. Sok zarándoktársamnál láttam azt, hogy ez egy frusztrációt okoz, hogy lesz-e szállás, odaérnek-e időben. Úgyhogy ez tényleg mindenképp jó, hogyha visz az ember sátrat, azt gondolom.
De ahogy érzem, ha teheted, inkább a szállást választottad, tehát ezért az mégis egyel valamiért közelebb volt neked ez a zarándok úthoz, már hogy a feelingjéhez?
Abszolút. Tehát az egyik legjobb emlékem, az a Dos Monkes, azt hiszem így hívták, egy olyan kolostor, amit még élő, tehát aktív szerzetesek tartanak fent, és van zarándok szállás része, és nagyon nagy élmény volt, tehát ingyenesen lehettünk ott, és részt lehetett venni talán az estímán, vagy meg a reggelin, és azt gondolom, hogy az ilyen helyek abban is segítenek, hogy a zarándok útlevélre pecsét kerülhet, ami egy fontos dolog, és ahogy az ember gyűjtögeti a pecséteket, azt a végén, amikor megérkezik a célpontba, Santiago-ba, akkor ezáltal tudják hitelesíteni az illetőnek azt, hogy valóban gyalog jött és bejárta ezt a több száz kilométert, és akkor így a kis pecsételt füzet alapján állítják ki a végén azt a zarándok, hát hogy is mondjam, oklevelet, ami tanúsítja, hogy az ember részt vett és megcsinálta. Egyébként, ha valakinek sok ez a 800 kilométer, akár részleteken is végig lehet menni, és úgy tudom, hogy aki az utolsó 100 kilométer gyalog megteszi, az már oklevélnek minősül, amit meg lehet tenni 4-5 nap alatt.
Ez egyébként fontos?
Én úgy vettem észre...
Már hogy kapjáról a papírt.
Hát igen, jogos, ha valaki önmagának csinálja, és nem akarja mondjuk megmutatni barátainak, vagy később a gyermekének, akkor kevésbé. De én akikkel beszéltem, és akik voltak kint, mind-mind azt javasolták, hogy érdemes azt a hivatalos utat bejárni, hogy az ember, ha csak lehet, Albergben alszik, és minden településen a település a jelvényével ellátott pecsétet azt megkapja, mert akkor így tényleg azt érzed, hogy ott voltál, végigmentél, úgyhogy ezt mindenképpen javaslom, hogy szép színes mindegyik más címer, mindegyik más szín, úgyhogy gyönyörű lesz.
Igen, itt van előttem egy ilyen zöld stempli, ez az egyik pecsét, amelyiket készítetted, és marha jól néz ki, tényleg egyetértek ezzel. Még egy kis mellékvágányt engedj meg, légyci. Amikor itt meséltél a szállásokról, akkor beugrott az, hogy egy ismerősöm hasonló környezetben, hostel jellegű épületekben mindig azt mesélte, hogy alig mert aludni, meg magához ölelte a táskáját, hogy senki ne rabolja ki, senki ne vigyen el semmit. Ezek szerint ezen a túrán ez nem jellemző, vagy ez így nem fordul elő. Mondjuk nem is lenne praktikus, mert érted, másnap újra összefuttok.
Alapvetően ez ott van az emberben egy ilyen félsz, amikor elmegy vadidegenekkel, együtt tölti az éjszakát, emlékszem én is az első este, minden cuccomat bepakoltam magammal a hálózsákba. Tehát jól kibéláltam. Tehát lényegében a táskám legfontosabb tartalmát. Egyébként elővigyázatosság, tehát nem butaság mondjuk a pénzösszeget, ha valaki visz X összegű eurót, azt mondjuk 3-4 részre szétszedni, és akkor beletenni mondjuk egy kis részét az övtáskába, egy másikat mondjuk a neszeszerbe, a harmadikat a táskának a legaljára, egy ilyen titkos zsebbe, ha van, mert hogyha valamelyiknek nyomavész, akkor azért még van tartalék, úgyhogy fontos az elővigyázatosság valóban.
Praktikus tanácsok Krisztől az El Caminóval kapcsolatban, hogyha bárki szeretne Mit lépnél hallgatói közül részt venni egy ilyenen, akkor ez egy praktikus kis adalék volt, köszi. Még egy legvan, amit itt fölírtam magamnak, és nagyon érdekel. Megvan-e az, hogy mi volt a legmagányosabb pillanatod, vagy melyik volt a legmagányosabb pillanatod? Mert nagyon sokan írnak arról, hogy ez jellemző.
Igen, képzeld el, hogy este, amikor fekszel a sátorban, egyedül, teljesen sötétben, és az a tudat, hogy több kilométerre van esetleg a legközelebbi ember az erdő közepén, de ebben a helyzetben sem éreztem magam teljesen magányosnak. Valahogy ilyenkor is azt éreztem, hogy Isten a tenyerén hordozott vagyok a természetben, és velem van ő. Úgyhogy ez egy nagyon különleges érzés.
Nyilván azóta azért volt bőven időt gondolkodni. Az érdekel, hogy mi az az összefoglaló gondolat, vagy mi az, amit így kijegyzeteltél magadnak, és a mai napig megvan ebből az egész túrából. Volt ott valami olyan megélésed, ami mondjuk enélkül a túra nélkül nem lett volna?
Ugye a Camino azt jelenti, hogy út, és arra jöttem rá útközben, hogy maga az út is ajándék, nem csak a célba érés, nem csak azok a dolgok az életben, amiket kitűzünk célként, és elérjük, nem csak azt érdemes élvezni, vagy várni, hanem magát, a folyamatot is. Úgyhogy én ezt így megtanultam, és ha elfelejtem, mert azért én is elfelejtem sokszor, akkor emlékeztettem magam, hogy az élet az nem csak szenvedés, vagy görcsölés, és van néhány jó pillanat, mert éltünk, és úgy fogjuk föl, hogy megtalálni a mindennapi apró örömöket az utitársakkal együtt, és hálás szívvel menni előre, és valahogy átélni, megélni, és élvezni magát az úton járást is, nem csak a célba érést. Dióhéjban ez.
Ez egy ilyen egyszer az életben kaland, vagy elképzelhető, hogy egyszer még visszatérsz?
Hát reménykedem abban, hogy egyszer még visszatérhetek legalább. Nagyon kacérkodom a Portugál Caminóval, ami délről megy észak fele, portugál tengerparton is mehetsz, vagy éppen bent az ország belsejében. Hát ilyen szempontból 4 út is van alapvetően, a Norte, meg a Francés, ugye a spanyol oldalon, és Portugália délebbi részéről szintén választhatsz, hogy a tengerparton, vagy bent az ország közepén, úgyhogy én bennem van egy ilyen vágy és terv visszatérni. De szerintem még várok pár évet, vagy évtizedet.
Volt olyan, hogy eltévedtél? Sokan szokták mondani.
Volt, igen. 2 ilyenre emlékszem. Az egyik az, hát igazából én egy olyan ember vagyok, hogy ilyen kalandvágyó feleségem szoktam mondani, hogy most már elégebb olykor, de igyekszem kipróbálni újabb és újabb dolgokat, és volt egy olyan, amikor rövidíteni akartam, na hát akkor belekerültem a mállásba, de szinte szó szerint egy ilyen szúrós, ilyen kis spanyol gyümölcsös valami, de amúgy finom volt. És volt olyan egyébként, hogy nem lehet 100% megbízni a térképekbe, GPS-be, mert azért vannak folyamatos útelterelések, építkezések, úgyhogy volt egy másik eset, amikor már benn voltam egy úton, csak kiderült, hogy zsákutcai vissza kellett fordulni.
Apukám szokta mindig mondani, hogy 3 dolog kell a tájékozódáshoz, egy iránytű, egy térkép, meg valaki helybéli, aki megmondja, hogy merre kell menni.
Hát ilyenkor az ember azért, hát legyen éppen kijön egy citokszó a száján, jó esetben nem, de azért, hogyha vesztett időt, meg energiát, az nem túl jó egy ilyen kaménón, de utána újult erővel.
Hány kilométer alatt teljesítetted a 800 kilométert?
De alapvetően én napi 20-25-öt mentem, és akkor alapvetően ez olyan 35 nap körülbelül.
A 35 nap rendben van, csak hogy hány plusz kilométert tettél meg?
A plusz kilométerek? Hát minimális szerintem a néhány kilométer, de ezt így nem számoltam.
És aztán megérkeztél a célba, megkaptad az okleveledet, és repülés haza?
Izgalmas volt, mert csak oda vettem repjegyet.
Na
úgyhogy
hát.
Amint megérkeztem Santiago-ba, igen, mert nem akartam, tehát ez ugyanaz a logika, mint a tudod a sátor, ahogy mondtam, hogy nem akartam attól függővé tenni a ritmusomat, mert az úton van az embernek egy ritmusa is, amit ott kifejleszt, hogy mikor érjek el egy adott helyre, hogy éppen betelik-e vagy nem. Ugyanígy nem akartam pontba megvenni mondjuk 30 nap múlvára a repjegyet, mert úgy feltételeztem, hogyha mondjuk kimegy a bokám, vagy van valami, vagy elhúzódik egy-két nap, akkor benne legyen egy ilyen tartalék. Úgyhogy én azt csináltam, hogy miután Santiago-ban végeztem, megkaptam az oklevelet, ott töltöttem egy napot, nagy élmény a katedrálisban is részt venni az arándokoknak a miséjén, vagy az ilyen imáján. Aztán elmentem egészen az úgynevezett Finisterra nevű a félszigetig. Ez egy latin szó, azt jelenti, hogy a földnek a vége. Ugye terra, mint föld, a fin az meg valaminek a vége. A római birodalomban nevezték el ezt a települést. Az akkori világnak valóban ez volt a vége. A legnyugatibb pontja Európának, tehát Spanyolországnak, és ez egy olyan félsziget, ami ugye az Atlanti-óceánra néz, spanyol partoknál, ez egy különleges hely, itt a zarándokok el szoktak menni, vannak esti naplemente nézések, meg ilyen tüzek is, amikor sokan elégetik a ruháikat, amikbe mentek, én ezt nem tettem meg, mert azért szerettem volna még hazamenni benne, de vannak ilyen tradíciók, és Finisterra mellett van még egy Nuxia nevű hely, ezeket úgy megnéztem. Egyébként magyar érdekeltsége is van a helyeknek, mindkét helyen van magyarok által fenntartott zarándokszállás. Én nem hittem el, de meglátogattam őket. Nagyon nagy élmény volt, úgyhogy vannak kint élő honfitársaink, akik ebbe utaznak. És aztán én konkrétan egy 5 nap alatt értem haza vonattal, busszal, hát lehet, hogy stopp is volt benne, gyalog, úgyhogy minden elképzelhető módon, az is egy külön élmény volt, hogy a szárazföldön én hogy értem el az Atlanti óceántól Budapestig.
Ja, hogy ezt ki kellett kombinálni, és eléggé bonyolult algoritmusokat követelt ezek szerint.
Alapvetően úgy képzeld el ezt az 5 napot, hogy 5 napig utazol, és nincs szállásod.
És de van sátrad.
Van sátram, viszont általában én éjszaka utaztam, tehát az első az úgy ment, hogy Santiago-ból Barcelonába éjszakai buszjárat, és akkor ugye ott próbáltam valamennyit aludni.
Ja, és hülyén mutat Barcelona főterén mondjuk napközben egy sátor.
Hát igen, az úgy nem túl vicces, főleg a következő nap, amikor már Franciaországban voltam, tehát úgy mentem, hogy Barcelona-Marseille, és akkor Marseille mellett kihagyhatatlan Nizza, vagy éppen Monaco-Monte Carlo. Hát Monte Carlo-ban úgy képzelje el engem, hogy a nagy hátizsák, egy hónapos szakál, tehát egy ilyen jó kis hajléktalan feeling, és talán Európa egyik leggazdagabb helye. Úgyhogy az igazoltatás is megvolt. Én szépen angolsággal, ahogy tudtam, elmagyaráztam ott a kedves rendőruraknak, hogy nem vagyok rossz ember, nem akarok semmit okozni ebben a gyönyörű szép kis városállamban. Én csupán átutazok, és mutattam nekik a zarándok útlevelem. Na, itt jött jól, mind a pecsétes útlevél, mind az oklevél, amit kiállítottak, így látták, hogy én valóban Spanyolországból érkeztem, megyek haza Magyarországra, úgyhogy én csak átutazok.
Na szép! Ezt azért remélem, hogy a lánykérés előtt megborotválkoztál, de egyébként ezzel az igazoltatással lehetett volna egy-két éves fogdás verzió is ebből, és ez egy kicsit jobban kivett volna a helyi életből, úgyhogy jó, hogy így alakult. Tudod, milyen feelinget hozol nekem most vissza?
Na.
Régen, mikor néha hallgattam a rádióban az úgynevezett ilyen utazás magazinokat, amikor elmesélték, hogy hova utaznak, meg elmondták, hogy ott miket lehet látni, meg ilyesmi. Furcsa, mert alapvetően rádióidegennek tűnik a műfaj, de most is egy ilyen utazási magazinban érzem magam, és így el tudom képzelni a helyeket. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ebbe így beavattál. De most térjünk vissza, nem csöppentél túl hirtelen bele a magyar valóságba, vagy hogy még bulvárosabb legyen a rideg hétköznapokban? Ezután a, hát mondjuk azt pihentetés léleknyugtató időszak után?
Egy kicsit igen. De ami segített nekem, az, hogy említettem, hogy Monaco, és aztán átléptem olasz határon San Remo, és akkor egy esti vonattal Velence, és ami gyönyörű volt, hogy találtam egy Velence-Bécs járatot, és Bécsből pedig Sopronba, tehát a Civis Fidelissimába, ugye a híres hűségvárosába. Igen, így érkeztem meg Magyarországra, amit nem terveztem, így alakult, de gyönyörű élmény volt, hogy egy hónap után az első magyar szavak, az első magyar feeling úgymond Sopronban fogadott, úgyhogy nem is siettem rögtön a vasútállomásra, hogy megvegyem a Kelenföldre szóló jegyem, ahol már várt a kedves leendő mennyasszonyom, bár ő ezt akkor még nem tudta, de egy pár órát eltöltöttem, sétálgattam Sopronba, hogy ittam a hazai levegőt, a szavakat, akár még az ételeket is, úgyhogy segített ez úgy átállni. És hát igen, amikor a fővárosba beértem, akkor azért úgy sokként hatott, hogy 4 hetet természetben voltam főleg. De hát én úgy gondolom, hogy vannak időszakok, amikor távolabb megyünk, akár a munkánktól, a szeretteinktől, és utána jönnek időszakok, amikor vissza kell kapcsolódni. Picit én bibliás ember vagyok, és van egy példa, amikor Jézus fölvitte a tanítványait, azok közül is 3-at, a kulcs szereplőket, a Pétert, Jánost és Jakabot az úgynevezett megdicsülés hegyére, és ott töltöttek egy kis időt, és nagyon jól érezték magukat a tanítványok, de utána le kellett jönni. Úgyhogy azt gondolom, az életben is vannak olyan kegyelmi időszakok, napok, akár hetek, amíg lehetünk a kedvteléseinkkel, akár a természetben, vagy hát sokaknak ez ugye a nyaralás, vagy a téli síelés, de utána vissza kell menni a hétköznapokban, amik hiszem azt, hogy megszépülnek, és nem maradnak szürke hétköznapok, hogyha engedjük, hogy azok a pillanatok, amiket átéltünk, azok így bearanyozzák, beszínezzék.
Na, a Szent Jakabot is idehoztad a Szent Jakab zarándok út után, mert hogy ugye ez az El Camino szép. Azt hiszem, hogy ez az utazás, ez egy szép keretrendszerbe került most ezáltal. Viszont, ha jól tudom, akkor te azóta is mini El Caminókat, vagy hasonló, hát mondhatom, hogy mini El Caminókat szervezel Magyarországon.
Mondhatod, mert pont ez a cél, két gondolatot ötvöztem, a túrát és a lelkiséget. És akkor így alakítottuk meg a lelki túrák mozgalmat, immáron 4. éve. A 16-os nyári Caminóm inspirált, és aztán 2017-től kezdve először talán 5-8 embernek, aztán 1 tucat, 2 tucat, és most már tényleg úgy ott tartunk, hogy az október 31-i túrára már több mint 40 jelentkező van, és hát, ha elmondhatom neked, az a mottunk, hogy ki a városból be az erdőbe, természetesen, úgyhogy az alapértékeink pedig az, hogy kirándulások a főváros környékén, közösség, mozgás, beszélgetések, és ez hitéleti, lelki témákkal van tarkítva, egyfajta keresztény értékrend is bele van víve, de nem csak hívőknek, úgyhogy ez nagyon fontos, úgyhogy egy nyitott spektrumon mozgunk.
Egy közös szálunk egyébként az ilyenfajta kihívások, túrák szeretete. Például én is voltam, te is voltál egy XCC nevű Extreme Character Challenge elnevezésű, mondjuk azt férfi hétvégén, bár ez egy kicsit hosszabb, az a lényeg, hogy leraknak a vadonban, van ott nálad néhány eszköz, sátor, ilyesmik, és akkor boldogulnod kell, és közben különböző lelki témák azért felmerülnek, van mint gondolkozni, és van miből feltöltődni, meg van lehetőség arra, hogy bajtársiaságot gyakoroljon az ember. Nekem ez egy nagyon nagy élmény volt, úgy tudom, hogy neked is, és én ott egy dolgot nagyon megtanultam méghozzá, azt, hogy step by step, tehát hogy lépésről lépésre. Ne akarjunk egyből a hegycsúcsán lenni, hanem mindig a következő lépésen gondolkozzunk. Gondolok itt túrára, vagy akár egy beszélgetésre, vagy akár egy döntésre az életben, bármi hasonló gondolatra. Úgyhogy most lépésről lépésre haladunk tovább, mert ez a mit lépnélhez is eléggé azt hiszem, hogy passzol. Nem is tudom, hogy összefügg a mit lépnél szlogenje ezzel a gondolatommal, ami akkor merült fel, de lehet, hogy még a mit lépnél is szépen ebből épült ki valahogy. Na mindegy, az a lényeg, hogy haladunk tovább lépésről lépésre, és én felhívok néhány olyan embert, akik részt vettek a te túráidon, és egy-két mondatban megkérdezem tőlük, hogy milyen élmény volt, miként élték ezt meg. Most itt a magyar mini El Caminókra gondolok, ez jön az Activity-ben, utána pedig Krisszel folytatjuk, és még egy kicsit dumálunk erről a túráról.
Mit lépnél? Activity.
No, hát akkor nézzük, hogy kik vettek részt már ilyen túrán. Itt van velem először Baracskai Gábor. Szia, üdvözöllek!
Szia, Ádám!
No, mesélj, hol hallottál először erről a túráról, és melyiken vettél részt?
A legutóbbin, ami tavasszal volt, azon voltam, ez még közvetlen a COVID kitörése előtt volt, és Facebookon hallottam róla.
Mi volt az, ami hajtott, hogy elmenj? Inkább a kirándulás érdekelt, vagy inkább a lelki tartalom?
Erre inkább úgy válaszolnék, hogy azt hajtott, hogy láttam, hogy nagyon sok ismerősöm megy, ismertem a főszervezőt is, és így gondoltam, akkor elmegyek, mert túrázni is szeretek.
Mi volt a legjobb élményed? És volt-e olyan, ami mondjuk kihívás volt? Tegyük azt, elfáradtál nagyon a végére, mert túl sokat mentetek.
Nem, elfáradni biztos nem fáradtam el, mert nem lehetetlen távolság. Budapesthez közel is van. Én a beszélgetéseket szeretem a legjobban ezekbe találkozni az emberekkel, meg új emberekkel találkozni, jókat beszélgetni.
Lett olyan új ismerősöd, akivel azóta bármilyen formában tartod a kapcsolatot? Facebook, e-mail, telefon, bárhogy?
Inkább a meglevő ismerettségeim egy kicsit mélyültek.
Milyen izgalmas egyébként, hogy mondtam kapásból Facebookot, e-mailt, telefont, de személyes kapcsolódást nem, mert Covid miatt mindenki otthon volt. Na de igen, olyan. Tervezel legközelebb is menni?
Tervezek a legközelebbi alkalommal menni, amikor megszervezik.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm szépen.
A megoldások nyomában. Mit lépnél?
Folytatom a telefonos vadászatot. Itt van velem a vonalban Adriáni Dalma. Szia, te melyik túrán voltál?
Szia, Ádám. Én... Tavasszal voltam egy ilyen lelki túrán, az volt nekem az első.
Barátokkal mentél, vagy egyedül?
Barátokkal mentem.
És hogy mérted fel a helyzetet, hogyha valaki mondjuk egyedül elmegy egy ilyenre, akkor befogadó a közösség, vagy klikkesedtek?
Szerintem abszolút befogadó. Én barátokkal mentem, de beszélgettem más emberekkel is, akiket még nem ismertem. Én nagyon kedves emberekkel találkoztam.
Milyen volt a lelki rész? Mennyire volt természetes, és mennyire volt az, hogy na most muszáj egyet lelkizni, és ezért leülünk és figyelünk egymásra?
Szerintem nagyon természetes volt. Az elején volt egy ilyen témafelvezetés, és arról gondolkoztunk, meg lehetett másokkal beszélgetni róla, és aztán még túra közben volt egy-két állomás, hogy így megálltunk, és megint meghallgattuk Krisztiánnek a gondolatait, és utána mennyire lehetett beszélgetni, vagy tovább túrázni. Szóval szerintem nagyon kötetlen volt, meg ez egy opció volt, amiben részt lehetett venni.
Tudom, hogy ez nehéz, mert általában sok minden történik az emberrel, és nagyon könnyen elszállnak a gondolatok, de ezért mégis, hogyha összekéne fognod egy mondatba, hogy mi volt a témája ennek a kirándulásnak, vagy mi volt az, amit ebből magaddal hoztál, akkor mi lenne az?
Akkor volt ez a kirándulás, mikor még a karantén után volt, és talán arról volt szó, hogy milyen változások vannak az életünkben, és hogy miben változunk, vagy mit szeretnénk változtatni, és amire emlékszem, hogy volt egy ilyen csoportkör, egy ilyen kérdés, hogy elkezdtünk-e valami új dolgot ebben az időszakban, és akkor mindenki elmondta, és jó volt ezeket meghallgatni.
Rögtön rávághattad, hogy elkezdtél kirándulni új emberekkel.
Igen, bár azt, hogy csináltam karában.
Tervezel máskor is elmenni egy ilyenre?
Igen, én megyek a következőre is.
Mit lépnél?
Telefonos merényleteim harmadik alanya a vonalban, Szilárdcsik Ádám. Hello, szia, te melyik túrán voltál?
Hú, hello. Elég sok túrán voltam egyébként. Ami a leginkább megmaradt, az, amikor a prédikátorszékhez mentünk. Az elég izgalmas volt.
Hogyha Kriszre túravezetőként kell gondolni, akkor szerinted mi az erőssége?
Nagyon jól ismeri, jól felkészül az utakból, és nagyon jól ismeri a környéket, és van, amikor ilyen kisebb érdekességeket is elhint, akár útközben, akár amikor odaérünk, Tehát látszik rajta, hogy tényleg szívvel, lélekkel ott van egy ilyen túra felkészülésénél.
Mennyire volt ez a túra olyan, hogy részt veszel egy szervezett programon, és akkor kettőt balra, kettőt jobbra megvan mondva, hogy mit kell csinálni, vagy mennyire volt kötetlen szabad?
Ez inkább kötetlen szabad volt. Tehát nyilván volt egy fix útvonal, amin mentünk, de azon kívül tulajdonképpen a tempót azt igazából te választod meg, hogyha úgy van, akkor meg is tudsz állni, pihenni, tehát nem volt annyira kötött, teljesen jó volt.
Te hívő keresztény vagy?
Igen.
Szerinted egy nem hívő számára mennyire lehet élvezetes egy ilyen lelki utazás?
Szerintem abszolút egyébként. Tehát igazából azért érdekes a dolog, mert én még nem voltam hívő keresztény, mikor először mentem az ilyen túrára, és igazából azóta is nagyon szívesen megyek ezekre a túrákra, ezekre a vezetett túrákra.
És úgy, hogy nem keresztényként voltál először, nem volt benned egy ilyen kisebb fajta félelem, hogy esetleg olyat akarnak neked mondani, amit nem akarsz hallani?
Abszolút nem. Nem volt ilyen.
Miért?
Igazából sosem voltam az, hogy most, hogy mondjam, hogy fogalmazzak, sosem volt bennem olyan érzés, hogy most itt valamire meg akarnak téríteni, úgymond, vagy meg akarnak győzni, csak egyszerűen szeretek túrázni, én jól éreztem magam, és egyébként ezek a kis lelki, úgymond, beszélgetések vagy történetek így a túra végén általában, ezek nagyon feldobták a hangulatomat.
Ezek hozzásegítettek ahhoz, hogy magadra találj?
Hát igen, abszolút. Akkoriban sokat segített. Meg azok a beszélgetések, amik így a túra alatt, amiket a túra alatt folytattam, megismertem új embereket, új keresztényeket, vagy akár nem keresztényeket. Teljesen jó volt szerintem így.
Elképzelhetőnek tartod, hogy akár egy másikra is elmenj?
Persze, abszolút.
Mit lépnél? Folytatom a telefonos garázdálkodásomat, kaptam néhány telefonszámot, és ha minden igaz, akkor a vonal túlvégén Szabó Andrea. Szia, te melyik túrán voltál?
Sziasztok, üdvözlök minden kedves hallgatót. Legutóbb a nyári túrán vettem részt.
Mennyire volt fárasztó?
Egyetlen nem fárasztó, bár azt hozzá kell tenni, hogy minden szerintem alkat kérdése is, ki mennyire tud, szokott, és van lehetősége mozogni, sportolni. Én ugye egy extra eset vagyok, mert egyébként is kék túrázok és futok, így aztán nekem ez így fizikai felkészültség szempontjából abszolút nem volt megterhelő, de bárkinek ajánlom, de nyilván 0-tól 99 éves korig azért mindenki gondolja végig, hogy milyen cipőt vesz fel, hogyan készül, milyen az időjárás, hasonló.
Egy 1-től 10-es skálán hova rakod a nehézségi fokozatot?
Szerintem a budai hegységet látványban mindenki 5-ös feletti kategóriába teszi, és azt szerinti, hogy nehézségi fokozat, azt meg mondjuk más hegyekhez viszonyítva nyilván 5 alatti pontot lehetne szintkülönbségekben, kihívásokban, tehát nekem egy 2-es.
Egy 2-es?
Egy 2-es, 3-as.
Oké.
De egy Mátrához hasonlítva, vagy magasabb hegyekhez, nagyobb szintkülönbségekhez nem olyan fizikás, szerintem.
Hát és jó a fizikumod. Egyedül mentél, vagy barátokkal?
Egyedül regisztráltam, de aztán kiderült, hogy többeket ismertem.
És nem volt benned az a félsz, hogy mi lesz, ha senkit nem ismerek, és idegenekkel kell túrezni?
Ez megint csak alkat kérdése. Köszönöm a kérdést. Szerintem, ha valaki egyedül szeretne lenni és elgondolkozik, viszont biztonságot jelent az mégiscsak, hogy nem egyedül bóklászik különböző túraútvonalokon, akkor kiváló. Tehát kvázi, ha introvertáltabb vagy, nem szeretsz beszélgetni, nem szeretsz nyitni, akkor is teljesen jó, hiszen tiszteletben tartottuk egymást is, itt is azért voltak kapcsolódások, ismeretségek, de volt olyan is, aki inkább egyedül közlekedett. Szerintem ez nem lehet visszafogó tényező, mert hogyha valaki szeretne elindulni, akkor tényleg bátran csatlakozzon hozzá, mert Krisz nagyon jól vezeti, nagyon jók a megállások, azok az információk, amiket elmond. Sokszor személyes is van benne egy olyan plusz üzenet, amit nem lehet netről vagy mástól összeszedni, azt át kell élni.
Tehát, hogyha valaki vacilál, és éppen ott tart, hogy talán mennék, de még nem biztos, akkor ez menjen, ugye?
Mindenképpen, mindenképpen csak bátorítani tudom, hogy vegye fel a cipőjét, vigye magával egy kis vizet, egy banánt is, és hajrá.
Elképzeled, hogy legközelebb is mész?
Természetesen, amint lesz lehetőségem, és megadatik. Nyilván időjárás, Covid, sok minden volt itt, ami az idei évet ugye átszervezte, akkor részt fogok venni.
Nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szívesen köszönöm, hogy megkérdeztetek.
Ez volt a random lövöldözés a telefonszámokkal. Négy embert felhívtunk, négy véleményt meghallgattunk, és most vissza Kriszhez.
Mit lépnél? Legyél lépés előnyben.
Mit lépnél a természetben, a komfortzónádon kívül? Ez a témánk, Tóth Krisztiánnal beszélgetünk, és említetted azt, hogy rendszeres túrákat szervezel, az is elhangzott, hogy ezeken lelki beszélgetések is előkerülnek. Alapvetően ezt keresztényeknek szánod, vagy hogyha valaki nem hívő, az is csatlakozzon, mert hogy jó élmény. Mondtad, hogy már 40-en vannak a következőre, ennek nagyjából hány százaléka hívő, hány százaléka nem, az számít-e ez egyáltalán?
Alapvetően mindkettő csoportnak szól, és mi annak örülünk leginkább, hogyha természet és túra barátok együtt tudunk lenni, és nem rejtjük véka alá azt, hogy minden túrán, általában a fő megállónál, ami maximum egy 20-30 perces időtartam, előveszünk egy-egy lelki témát, bibliai a gondolatmenetet, ezt áhítatnak hívjuk, ez le is van írva mindegyik eseményben, amit hirdetünk, tehát az embereknek nem árulunk zsákba macskát, hanem tudják azt, hogyha eljönnek erre a túrára, akkor lesz egy néhány perces áhítat, és általában ezt jól szokták fogadni, és utána pedig van lehetőség ugye ezekről beszélgetni a túra további szakaszában. Egyébként most az őszi túra az a hármas határhegyre megy, és egyébként az utóbbi időszakban, tehát években elég sok helyet bejártunk itt Budapest, főleg a budai oldal, Pili is, vagy éppen a budai hegység különböző nagyon jó kis túraútvonalait, úgyhogy sok ilyen utat meg tudtam ismerni, de ezen kívül is még voltunk egy-két helyen.
Adtok is valamit a túra résztvevőinek?
Szoktunk, igen, tehát az elmúlt három alkalommal most már annyira fejlődtünk, akár így a jelenlevők számában is, hogy viszünk frissítőt, akár gyümölcsöt, vagy éppen csokit.
Mangót kérek.
Egy-egy.
Vagy görögdinnyét.
Ja, igen, hát mindenkinek egy dinnyét az azért az...
Világos, persze.
Kihívás, de alapvetően múltkor például szerintem banán volt, vagy alma. Úgyhogy így, és mellette még egy színes szóróanyagot, ami rajta van az adott túrának a lelki üzenete, vázlatpontokban egy pár gondolatmenet, amolyan útravaló, amit magukkal vihetnek. Egyébként nem csak fiatalok jöhetnek, jöttek már középiskolástól kezdve egészen középkorúig, férfiak, nők, ja még ez nagyon fontos, hogy ez egy koedukált történet, tehát nagyon jók, és szeretem a férfi mozgalmakat, túrákat is. Az általad említett programban is részt vettem, nagyon sokat adott. Ugyanakkor azt látom, hogy ez egy hiánypótló dolog, hogy a főváros környékén olyan lelki túra, ami meg lehet oldani mondjuk egy szombat reggel 9 és délután 5 óra, 6 óra környék között, tehát így sötétedésig, és jöhetnek rá férfiak is, nők is. Mm. És hát nem utolsó szempont, hogy azért ismerkedésre és beszélgetésre is van lehetőség. Egy-két sztori már van, hogy hogyan indultak el kapcsolatok ilyen túrák kapcsán.
Annyit még mondj, hát ha valaki kedvet kapott, hogy mi a jellemző? Tehát ugyanazok az arcok jönnek vissza, klikkesednek az emberek, nehéz beilleszkedni, vagy akár egy ember is eljön. Mi az, ami a jellemzőbb?
Nagyon érdekes, én azt tapasztaltam, hogy megmaradnak a klikkek, de szinte mindig más emberek jönnek, vagy hát eddig sosem volt olyan túra, amin ugyanaz a társaság vett volna részt, és bent az erdőben nagyon hamar felbomlanak ezek a klikkek. Tehát igyekszem olyan útvonalakat találni, amikor kis ösvényeken megyünk benne az erdőben, tehát maga a túra jellege is felborítja azt, hogy csoportokba szerveződjünk, úgyhogy vegyesen, és nagyon örülök, amikor azt látom, hogy vadidegenek egymás mellé szegődnek, és elkezdenek beszélgetni. Úgyhogy ez a célja, egyik célja a túrának is. Amikor készültem erre a beszélgetésre, ezt mindenképp el akartam mondani, hogy ami miatt szeretem ezt az egészet, ami miatt is szeretem, hogy viszonylag kevés befektetése egy nagyszerű dolgot lehet létrehozni, ugyanis a díszlet az maga az erdő, a teremtett világ, ami gyönyörű, és nem kell érte semmit se tenni, csak kimenni. És a szereplők pedig jönnek maguktól, tehát azokat sem kell nekem odahoznom, én maximum megszervezem az eseményeket, de maga ez a több tucatnyi ember, amikor így együtt van, ebben a gyönyörű, szép teremtett világban, az erdő közepén, ez maga megteremt egy különleges atmoszférát, ami könnyed, és ami nem kell görcsölni, kint vagyunk természetben, szóval nagyon, nagyon jó szokott lenni.
Amikor mondtad azt, hogy általában nem jönnek vissza ugyanazok az emberek, akkor azon gondolkodtam, hogy vagy valamit nagyon jól csináltok, vagy valamit nagyon rosszul. De szerintem inkább nagyon jól, legalábbis az alapján, ahogyan így hangzik, amit elmeséltél.
Bízunk benne. Vannak egyébként már több tucatnyian, akik visszajárnak, több túrán is részt vettek. Mivel folyamatosan bővülünk, tehát most már tényleg 40 fölött van a mostani jelentkező szám, ezért mivel vannak mindig újak, erre értettem, hogy sosem ugyanaz a csapat.
Mit lépnél? Lépésről lépésre.
Mit lépnél a természetben, a komfortzónádon kívül? Ez a mit lépnél a megoldások nyomában, és itt a végén a beszélgetésnek, hát nem is azt mondom, hogy teljesen megválaszoljuk ezt a kérdést, de azért egy kicsit így összefoglalásként meg szoktam kérni a vendégeimet, hogy erre a kérdésre adjanak választ. Tehát mit lépnél a természetben, a komfortzónádon kívül? Ez a kérdés, és hadd hegyezzem most ki egy kicsit arra, hogy mennyire vagyunk tényleg ezeken a túrákon, amiket szerveztek a komfortzónánkon kívül? Mert ugye az El Camino-nál is egy fontos dolog, az Extreme Character Challenge-nél, amiről beszéltem, ott is abszolút fontos, hogy nem csak lelkileg megy az ember a határa, hanem fizikailag is. Mennyire kell mondjuk egy ilyen túrán megélni a fizikai küzdelmet, és mennyire szól inkább egy lelki gondolkodásról?
Azt gondolom, hogyha az XCC mondjuk 10-ből 9-es nehézségű, az El Camino meg mondjuk 10-ből 7-es, akkor azt mondanám, hogy amire én törekszem, hogy 10-ből 4, maximum 10-ből 5 legyen, ugye itt figyelembe kell venni, hogy azért, hogyha több tucatnyian vagyunk, és vannak hölgyek, urak, fiúk, lányok, akár fiatalabbak, idősebbek, hogy azért úgy igazítsam akár a hosszát, akár az emelkedését a túrának, hogy odafigyelve még akár a most így mondom, leggyengébb láncszemekre is, akik lehetünk mi magunk is egyébként. Úgyhogy van egyfajta figyelem, szeretet, odafigyelés. Itt nem a teljesítmény lesz a lényeg, hanem a közös célba érés és az útnak az élvezése. Úgyhogy nem időre megyünk, hanem próbáljuk jól érezni magunkat, sokat beszélgetni, és más végigmenni a Camino-n egymagamban, vagy éppen az XCC-n, mint mondjuk vezetni egy 20 vagy 30 fős társaságot. Előre beszoktam járni a túrákat, most a héten is bejártam a 3-as határhegyet, megterveztem, hogy merre fogunk menni, az állomásokat is megterveztem, már fejbe van, hogy körülbelül óránként, vagy ha sűrűbben kell, akkor itt vagy ott fogunk megállni, akár mondjuk itt van egy kút, itt lehet vizet, vízhez jutni, itt vannak padók, ahol lehet étkezni. Úgyhogy ez jó, hogyha a túravezető fejében van, és odafigyel mindenkire, úgyhogy így állok hozzá.
Mivel nem kereskedelmi tevékenységet folytattok, és valahol én is nagy természetkedvelő vagyok, és úgy látom, hogy ti is közösséget építetek, ami egyébként a mit lépnélnek az egyik alappillére, ezért azt hiszem, hogy a mit lépnél is teljes mellszélességgel állok a kezdeményezésetek, meg az ilyen közösségépítő kezdeményezések mellé. Úgyhogy megkérdezem, hogy hol lehet rátok keresni, hol lehet bővebben olvasni ezekről a túrákról.
Facebookon is fönt vagyunk, illetve egy Instagram képes gyűjtemény oldalunk is van.
Na jó, de a Facebook az nagyon nagy, tehát mit keressenek?
Az a címünk, hogy Lelki Túrák, lehet minket lájkolni Facebookon, a Lelki Túrák nevű oldalon, ezt legkönnyebben a www.facebook.com/természet-és-spiritualitás címen lehet elérni ékezetek nélkül, illetve Instagramon is fent vagyunk, általában ide gyűjtjük albumokba minden túra után a legjobb képeket.
Nagyon szépen köszönöm, hogy verbálisan barangoltál velem, és elmesélted az élményeidet. Tóth Krisztiánnal beszélgettem, aki nem csak hogy túrákat szervez, hanem teológus és lelkész is. Hálás vagyok, hogy itt voltál velem.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Sziasztok mindenkinek!
Ez volt a Mit lépnél a megoldások nyomában, remélem élvezted a mai barangolásunkat, és hogyha igen, akkor kérlek értékeld a műsort, az 5 csillag a kedvencem, és nagyon köszönöm, hogyha feliratkozol a különböző podcast felületeken a Mit lépnélre, ha ezt eddig még nem tetted volna meg. Nem sokára jövök egy újabb epizóddal, addig is várom a hozzászólásaidat, észrevételeidet, akár témajavaslataidat, most viszont nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet, Éréd Ládán vagyok, nézz a lábadat.
Ez volt a Mit lépnél. Egy podcast a megoldások nyomában. Hamarosan újra együtt keressük a válaszokat lépésről lépésre. Iratkozz fel podcast csatornánkra. Kövess minket Facebookon és a weboldalunkon. Találkozzunk legközelebb is. Addig se feledd. Mit lépnél? A következő lépés. A tiéd. A podcast készítője a Podcasting Stúdió. Vidd magaddal.